reggeli személy.
Dr. Komáromi Zoltán, orvos, sokáig házi orvos, most egészségpolitikus, a DK képviselője a vendégünk, de én elsősorban, mint orvos és egészségpolitikusra vagyok most önre kíváncsi, tehát kevésbé a politikai dolgokra, hanem inkább arra, bár nyilván a betegség kezelése is úgy kezdődik, hogy előbb föl kell venni az anamnézist, de mégse hiszem, hogy az lenne most a jó, ha egymás vállán sírnánk, hogy milyen rémes dolgok történnek csak az egészségügyben, de azért most így a házi orvosi ellátás, az ügyeleti ellátásokat nézzük meg, hogy mire számíthat egy átlagos magyar polgár. Nyilván nagy területi különbségek vannak, de Budapesten, nagyobb városokon, kis településeken, hogy mennyire tudja elérni az alapvető egészségügyi ellátásokat, orvosi ellátásokat.
Ha visszatérünk ez az analógiához, hogy az orvosi gondolkodás ugye az, hogy építi föl a ellátást, akkor igazából ugye először ránézek a betegre, amikor belép a rendelőbe, és hogyha egy kicsit húzza a lábát, vagy nagyon sápat, akkor már ott kezdődik a diagnózis. És hát sajnos, hogyha betegként, vagy potenciális betegként rátekintek az egészségügyi ellátásra, akkor látjuk, hogy nagyon sápat és húzza a lábát.
Na az a bele, amit már húz, mint, ja, igen, majdnem, az, mint az igen, önkény egy percet.
Igen, de hogy tovább folytassam, ettől nem megrémülni kell, hanem meg kell próbálni a lehető legsúlyosabb diagnózis is a megoldást találni, hogy a beteg meggyógyuljon, ha meg nem tudom meggyógyítani, legalább ne szenvedjen. És itt van most a legnagyobb gond, hogy azok az emberek, akik fizetést kapnak azért, hogy a magyar egészségpolitikát irányítsák, meghatározzák, működőképesen tartsák az egészségügyi rendszert, azok egyszerűen hazudnak. És nem tudom eldönteni, és azért 43 évet töltöttem el a pályán, ennek ellenére nem tudom eldönteni, hogy ennyire dilettánsok, vagy ennyire hülyének nézik a lakosságot. Mert ez most már visszatetsző, hogy Bajersóban az államtitkár bolsevikezik, meg kommunista orvosozik. Szóval ez annyira az alja ennek
jó,
a dolognak.
Ez legyen az ő probléma.
Nem, mert ennek a vége az, hogy nincs orvos.
De... Ugye itt van ez egy ilyen nagyon bonyolult rendszer, nyilván nem olyan egyszerű ezzel bármit is kezdeni.
Nem olyan bonyolult ez.
Miért olyan?
Hát, érteni kéne hozzá. A következő. Magyarországon van egy kiépített egészségügyi alapellátás.
Ez a háziorvos.
Ez a háziorvosi, házi gyerekorvos, és tulajdonképpen ennek a része volt például a védőnő.
Igen.
Ami egy magyar találmány, állítólag mondjuk Belgiumból importáltuk, de itt építették ki igazán Magyarországon a Zöld Kereszt
szervezetet. Talán ez még a háború előtti,
a két háború közötti időszakban. Viszont ezek a védőnők most már 20-valahány éve főiskolát végzettek, speciálisan arra képezik ki őket, hogy egy terhességet végigkísérjenek, hogy egy kismamát megtanítsák arra, hogy hogy kell élni, mit csináljon, mit ne csináljon, segítenek a szülés előkészítésébe, majd egynapos, egyhetes újszülött tehát meglátogatják, megnézik, hogy jók-e a körülmények, segítenek abban, hogy mit kell vele csinálni, és bármilyen problémája van ennek az anyukának, vagy a családnak, akkor tudnak hozzáfordulni akár a gyerek 14 éves koráig.
Ez tök jó.
És ezt a védőnői rendszert most úgy nyúltak bele, piszkos kézzel, hogy bevitték a megyei kórházba, ahol ennek semmiféle helye nincsen, ugyanis egy védőnő nem csak az egészségügynek része, hanem a szociális védőhálónak is része. Magyarul, ha látta, hogy egy családban probléma van, gazdasági vagy bármi, akkor tudott szólni az önkormányzatnak, ahova ő tartozott, hogy segítsünk neki.
De most nem tud szólni, hát nem mindegy, hogy hol van a munkakönyv. Nem mindegy, hogy hol van alkalmazás, mert ha látja, hogy baj van, és segély kellene ennek a családnak,
jó,
akkor
ennyi erővel a buszvezető is szólhat az önkormányzatnak.
Hát ő nem jár be a lakásomba, azért
de,
is nem.
De nincs függelmi viszony, tehát a védőnői munkát a megyei kórházba egyébként fölülről odaejtő ernyőztetett vezető védőnő koordinálja, aki lehet, hogy nem is arról a területről jött. Tehát egy rendszer, amiben van egy eleme, ami jól működik, azt belenyúlunk és elrontjuk. Most a másik a házi orvos. Magyarországon 91-92-ben szervezték át ezt a körzeti orvosi rendszert. Ugye az 50-es években ez volt a gyakori, hogy valakit büntetésből helyeztek falura, vagy körzeti orvosnak, vagy valami probléma volt vele, vagy nem volt jó káder, most teljesen mindegy. De végül is kialakult egy olyan körzeti orvosi hálózat, aki szakmailag magára talált, szakvizsgát szervezett saját magának, továbbképzéseket, egyebeket, és tulajdonképpen gazdaságilag is kisvállalkozóként a saját lábára állt. És amikor meghirdettük, ja, és családorvosi tanszékek alakultak az egyetemeken, és amikor először szereztünk 80 képzési helyet, rezidensnek hívtuk mi akkor is, akkor erre 250-en jelentkeztek fiatalok, mert láttak benne szakmai perspektívát.
Tehát szakorvosi végzettségnek számít.
Így van, és volt értelme dolgozni, tehát az ember megcsinálta a saját praxisát, élvezte a munkát, megvoltak a lehetőségei, tehát ez egy jó dolog volt. Most azt hiszem 140 képzési helyünk van, és 50-en jelentkeznek. És gyakorlatilag 8-9 év alatt kialakult egy olyan praxis állomány, hogy jelen pillanatban a falusi körzeteknek a 25%-a betöltetlen. Pont ahol a legnagyobb szükség lenne arra, hogy ott helyben tudjanak segíteni, minden negyedik háziorvosi körzet üres.
Nincs ebben az is benne már, mint hogy kevesebben jelentkeznek erre a képzésre, hogy ez egy olyan szakorvosi képzettség, amit lehet, hogy külföldön nehezebb elsütni.
Nem
úgy van, hogy lehet, hogyha mondjuk, mit tudom én, sebész leszek, vagy gastroenterológus, vagy nem tudom mi, azzal sokkal könnyebben találok Nyugat-Európában munkát, mint egy háziorvosi szakképzettséggel.
Pszichiáter, anesztes, intenzív, és azt hiszem, hogy baleseti sebész, ortopéd sebész mellett ez a negyedik szakma, ami nagyon kelendő, ugyanis ott van értelme dolgozni. Most is egyik kisvárosból egy házaspár, plusz még egy kolléganő, egy osztrák kisvárosba nyitott praxis. Tehát itt hagyták a magyarországi praxisukat, kerestem, hogy hol vannak, mert fiatalok. Mert ilyenkor az ember mindig azt nézi, hogy miért hagyta ott a praxist, miért hagyott ott egy jónak tűnő munkahelyet, és azt egyszer csak, amikor Google-ba rákerestem, akkor kidobott egy osztrák kisvárost, ahol ők hárman csinálnak egy háziorvosi praxist 6 nővérrel, és szerintem mindenki elégedett, én tervezem, hogy meglátogatom majd őket.
Miért már a vérnyomásom a doktor úr?
De nem, ez egy kelendő szakma, és a magyar háziorvosi szakvizsgát egy német, vagy egy svéd-angol orvosi nyelvvizsgával azonnal elfogadják.
Jó, most ez a helyzet, valamiért kevés a szakorvos, de most a magyar valóság talaján, lehetőségek talaján maradunk, de mégis mit lehet tenni, hogy az a 25%-nyi üres hely, ami van, előbb-utóbb elkeljen, hogy fiatal orvosok jelentkezzenek mondjuk szakorvos, a házi orvosi képzettségre. Mit kell ehhez megváltoztatni?
Meg vissza kell állítani a szakma presztízsét.
Ez mit jelent?
Egy. Mondok néhány példát. Aha. Valakinek csontritkulása van, ezt egyszer diagnosztizálták, akkor van egy vizsgálat, ez a DEXA vizsgálat, a csontsűrűségmérés, amivel lehet mérni, hogy ez a betegség gyorsul, lassul, megállt, nehogy Isten még vissza is fordulhat, és megfelelő korszerű gyógyszereket kell adni, amit nagyon drágák, éppen ezért kiemelt támogatással lehet fölírni. Mindenhol a világon, ha ez a diagnózis létrejön, onnantól kezdve a házi orvos menedzseli ezt a beteget végig. Magyarországon nem. Magyarországon ahhoz, hogy csontsűrűségvizsgálatra elküldjek valakit, be kell küldenem egy reumatológiai szakrendelésre.
2 hónap, 3 hónap.
De nem az a gond, hanem ezzel növelem annak a szakrendelésnek a forgalmát értelmetlenül, tehát akinek tényleg fáj a dereka, akinek tényleg begyulladt az ízülete, az jut nehezebben orvosi ellátáshoz, mert ezek a betegek idézőjelbe téve csak egy beutalóra várnak.
Hát csak egy papírra.
Csak egy papírra.
Na de lehet, hogy ők tudják, nyilván ez a vizsgálat viszonylag drága, tehát szűkíteni kell azoknak a körét, akiket megvizsgálunk, hosszabb sort csinálunk. Máshova telepítettek.
Ez még ez sincs így, ugyanis a jogszabály pontosan leírja, hogy hány évenként kell csinálni, milyen értékeknél, milyen gyógyszereket lehet fölírni emelt támogatással, milyen laborvizsgálatokat kell megcsinálni hozzá. Tehát le van írva protokollszerűen az egész, hogy mondjam, egy szakképzett rutinos ápolónő is tudna menedzselni egy ilyen beteget, mert semmi különlegeset nem kell vele csinálni. Csak végigvinni azon a protokollon, ami ki le van írva.
Egyébként ez a menedzselés, ez szerintem ez egy nagyon fontos dolog más esetekben is. Hát hány olyan van, hogy valakinek van valami orvosi vizsgálatnál eredménye, és mondjuk kezelésre szorul, akár egy kisebb, nagyobb baj esetén is. És fogalma sincs, hogy hova menjen, mit csináljon, és hát nyilván vannak jobb érzésű kollégái is, akik segítenek, de hát nem az ő dolga, most mit foglalkozom. Ott áll a leletével, kérem nekem, mellrákom van, hova megy. Hát, oldja meg. És akkor itt tévelyek szerencsétlen, de ennél sokkal egyszerűbb.
Na, erre van az egészségügyi alapellátás, ami a lakóhely közelébe ismert beteg, ismert egészségügyi személyzet, tehát van bizalma egymás iránt a embereknek, nem egy nagy járba, egy kórházba, futószalagon jönnek, mennek, vagy rendelőintézetbe a betegek. Tehát itt van egy olyan személyes kapcsolat is, ami ráadásul segíti a betegeket. Például egy ilyen kritikus helyzetben, hogy találtam egy csomótam ellenbe, mit csináljak. Na most tovább víve ezt a példát, megvan a DEXA vizsgálat, ezt vissza kell vinni a reumatológushoz, majd a reumatológus ad engedélyt arra, hogy a házi orvos fölírja a magasabb támogatásra ezt a gyógyszert. De mondhatok mást is.
Ez tök fölösleges. Nem mondja meg a házi orvos. Na jó, de attól többen lennének házi orvosok, hogyha ő
nem közlekedési rendőrt játszanának velünk, akkor szerintem sokkal többen lennének, mert értelme lenne. Az, hogy egy pajzsmirigy beteget nem tudok kivizsgálni, mert nem vagyok jogosult fölírni bizonyos vizsgálatokat és bizonyos gyógyszereket, egy cukorbeteget nem tudok kezelni, mert nem vagyok alkalmas vagy jogosult arra, hogy egy korszerű cukorbeteg készítményt írjak, holott akár le is vizsgázhatnék, mert van ilyen licenszvizsga, de az se jogosít föl arra, hogy én önállóan kezeljem a cukorbetegeimet. Ez nyugaton mind megvalósult, tehát ott a házi orvosnak olyan szakmai kompetenciája van, hogy ténylegesen a gondjaira bízott betegeket tudja kezelni, gyógyítani, szűrni, vizsgálni, és ez most már a fiataloknál egy nagyon fontos
tehát,
dolog.
Tehát az, hogyha több munkája és nagyobb felelőssége lenne a házi orvosoknak, akkor többen lennének házi orvosok, azt
igen.
Mondja.
Ez 90-es években bebizonyosodott egyszer már, és nyugaton így működik. Tehát egy szakorvosi praxist, egy háziorvosi praxisra váltani nem jelent sem egzisztenciálisan, se szakmailag visszalépést. Tehát rengeteg urológus, belgyógyász, kardiológus, reumatológus vált ki háziorvosi praxist, mert úgy gondolja, hogy szakmailag vált és más akar, vagy úgy hozza az élete, és gyönyörűen megél abból is, és kényelmesen, és itt jön még valami. Kialakult Magyarországon ez az egy falu, egy rendelő, egy orvos, egy nővér, fél darab takarítónő. És hát ez országszerte így működik. Na most mindenhol a világon egyházi orvos 2-3 jól képzett, szakképzett nurse munkáját irányítja. Az egyik specializálódhat például a fizikoterápiára, a mozgásszervi betegségre, a másik mondjuk a cukorbetegségre, a harmadik a szív-érrendszeri betegségre, és ha 2-3 házi orvos összeáll egy csoportpraxisba, akkor ezeket össze is tudják adni. Magyarországon itt ezt a csoportpraxis, praxis közösség dolgot erőltetik keményen, egy fillért nem tettek bele, tehát az, hogy együtt dolgozik 5 orvos, 6 orvos, 8 orvos, ez egy óriási szakmai lehetősége lenne. Na de akkor meg kéne fizetni azt a gyógytornászt, meg kéne fizetni azt a laborasszisztenst, vagy kardiológiai asszisztenst, aki tudná gondozni ezeket a betegeket.
Ez több dolog. Egyrészt ugye látjuk, hogy a rendszer, az állami egészségügyből próbálnak pénzt, vagy nem is próbálnak, szivattyúzzák ki a pénzt, tehát mind kevesebbet költenek rá. Másrészt, hogyha ezen túl nincs minden faluban orvosi ellátás, eddig voltak, ugye megy a morgás, hogy bizonyos szempontból joggal, hogy hát nálunk eddig volt házi orvos és egy ápoló, az még mindig jobb, mint 3 faluval arrébb, ahol most már 3 házi orvos van, de akkor át kell mennem minden buta receptért.
Megint csak kitalálták nyugaton, tehát ott is kis falvanként voltak rendelők, azt mondjuk az ottani lakással együtt odaadják egy szakképzett nővérnek, és az a nővér minden reggel kinyitja a rendelőt, és 8 órát rendel a betegeknek, mert egyrészt van neki is szakmai kompetenciája, például a krónikusan szedett gyógyszereket fölírni.
Tehát még gyógyszert is írhat fel. Van ez a non-doktor, vagy hogy hívják? Tehát
így van.
Egyetemi végzettségű emberek. Így van, de Magyarországon is van ilyen képzés már.
Van, de hány ember dolgozik az alapellátásba ebből a néhány száz kiképzetből? Két kezemben meg tudnám számolni. Tehát hiába van elmélet hozzá, a gyakorlat nem követi.
De miért nincs ez? Mert ez nem tűnik olyan nagyon bonyolultnak, hogy bővítsék a receptfelírási jogaikat, mondjuk egyik ez. Miért nincs?
Mert nem hozták meg a megfelelő jogszabályokat, csak mert nem értenek hozzá. Ilyen egyszerű. A másik, hogy ezek a főiskolát végzett, egyetemet végzett nővérek mit csinálnak? Elmennek egy megyei kórház sürgősségi osztályára, ahol önálló tevékenységet végezhetnek, szakmailag dönthetnek, konziliumot kérhetnek, képalkotó vizsgálatokat kérhetnek, laborvizsgálatokat kérhetnek, a megérkezett leleteket tudják értelmezni és értékelni, és megfelelő irányba tovább tudják küldeni úgy, hogy a végén az orvos ránéz és azt mondja, hogy mehet. Saját pecsétjük van egy-egy ilyen megyei osztályon.
Hát a pecsétjük van, akkor minden van.
De picsánat, ezen van egy szám, amivel ő be tud menni a megyei kórház számítógépes rendszerébe, és ott intézkedni tud. Azt nem tudta elérni a háziorvosi szakma körülbelül 10 éve, mert azóta van ugye informatikailag ez az EST, és mögötte a dolog, hogy a nővérek a saját jogukon bemehessenek, följelentkezhessenek egy rendszerbe, az EST-be, és mondjuk megnézhessék, hogy annak a betegnek tényleg elfogyott-e a gyógyszere.
Orvosival járnak be, mert nálunk az asszisztens rendel.
Hát, amikor,
ő intézi az amikor, ügyek egy jelentős
amikor
részét.
Amikor nem mentem még nyugdíjba, akkor nekem én mindenhol a jogosítványommal igazoltam magamat, mert a személyigazolványom az bent volt a rendelőbe, hogy a nővér tudjon dolgozni, amikor én nem vagyok bent akkor is, mert előkészítette a betegeket vizsgálatra, látta, hogy bár régen utaltuk be a laborba, akkor megírta előre a laborbeutalót. Tehát ami ténylegesen nővéri feladat, és ami ténylegesen a beteg érdekében kellene delegálni nővéreknek, azt én megszerveztem feketén, vagy a, hogy mondjam, a magyar jogszabályok kiskapuit kihasználva, és működött. 2000 beteg volt elégedett ezzel úgy, hogy mindenki, rászóltunk a betegre, hogy már nem volt fél éve laboron, és a legutóbbi nem volt nagyon jó. És a beteg mondta, hogy de honnan tetszik tudni? Hát megnéztük.
Na, ehhez képest már megígértem, hogy nem fogunk egymás vállán panaszkodni, engem elküldtek egy vizsgálatra, egy ilyen kontroll vizsgálat, nincs jelentősége a dolognak. Mondjuk az, hogy 4 hónapot vártam, míg sorra kerültem, de csak azért, mert véletlenül aznap arra jártam, amikor lehetett jelentkezni, és jó régi rutinnal megkérdeztem, miért áll itt ez a sor, de, mert telefonon ugye nem lehet jelentkezni. Megcsinálták a vizsgálatot, mondták, hogy 1 hónap az eredmény, jó, az meg lett mondjuk 2-3 hét alatt, majd utána mondtam, hogy mi lesz ezzel? Hát nyomtassam otthon ki, hozzam be, bebicikliztem, ott hagytam, és mondom, most kinézi meg, hát írjam fel a telefonszámomat, majd visszahív az orvos, hát ez 3 hete volt. De nem lehet felhívni őket, most megint oda kell mennem, és akkor már biztos el is vesztettem. Lehet, hogy megkérem magát, hogy nézze meg.
Jó, hát,
de szóval, hogy ilyen hülyeségek, hát közben meg ott van a számítógépes rendszer, mert megnyomja a gombot, és hello.
Így van. De azért mondom, hogy ez az egész rendszer, ha recseg-ropog, és attól, hogy működik, az még a öregebb orvosoknak a, hogy mondjam, a kitartásán és a lelkesedésén múlik. Köcsén elhangzott egy olyan mondat, hogy zseni az mi országunk, mert hogy 8000-re több orvos van, mint ezelőtt 10 éve, 20 év, most csak mindegy mikor. És akkor az ember megnézi a KSH statisztikát, akkor látja, hogy fiatal orvosból van tényleg valamennyi, mert hogyha a szakorvosi képzésre jelentkezik, akkor gyakorlatilag röghözkötést aláírja, tehát akkor itt marad addig, ameddig az le nem telik. Na azért 35 éves korára nagyon sok szakorvos úgy gondolja, hogy azért ebbnél a rendszernél van jobb is, és hát mivel, hogy internet is van, meg utazni is szoktak, ezért nagyon sok kollega úgy ment ki Németországba, Ausztriába, hogy nyaralás közben megállt egy kisvárosba, és megkérdezte, hogy mi újság erre. Vagy,
orvos nem kell?
Igen, vagy fölvette a kapcsolatot. Nagyon sok helyen kisebb kórházakban egész osztályok működnek magyar személyzettel. Mert kellene egy sebész, te nem ismersz valakit, de igen, Kaposváró, hívjuk föl, és már lehet, hogy következő hónapban ott is esés van. És ahol még, ahol esés van a Gauss görbébe, az a pont a 35 és 50 év közötti orvosok, tehát akiktől meg lehetne tanulni a szakmát, akik meg tudnák a fiataloknak tanítani a szakmát ténylegesen, nem a tankönyvből meg a iskolapadban, hanem hogy itt kösd le ezt az eret, vagy...
Hát igen, hát azt mondta nekem erre egy kollégája, hogy egy szakrendelőben, hogy nézze, itt csak a bolondok és az elhivatottak maradtak, nem mertem megkérdezni, hogy és doktor úr melyik kategóriába sorolja saját magát. Na jó, de ebben van azért...
Jó, de a nyugdíjasok viszik a vállukon egyrészt a házi orvosi rendszert, igen, is, és hogyha piszkálják őket, akkor ki fognak szállni, és a városi rendelőintézeteket, tessék végignézni, hogy milyen pecsétszámmal dolgoznak a kollégák. 30-as, 40-es pecsétszámmal dolgoznak, ez azt jelenti, hogy 65 és 85 év között.
Legalább van tapasztalatuk.
Jó, azért egy 92 éves személyszorvos, nem biztos, hogy ugyanazt a teljesítményt tudja.
Az azért valószínűleg ritka. Másrészt van azért a dologban egy ilyen részben igazságtalanság is, tehát nyilván Nyugat-Európában sokkal jobban lehet keresni, mint Magyarországon bármit csinálunk, ha feje tetejére áll, és bárki a miniszterelnök, és azért nem tud olyan anyagi viszonyokat teremteni, mint egy gazdag országban, és hát az orvosi szakma egy olyan, amelyik mindenütt a világon orvos. Mondjuk egy bölcsésznek nyilván, vagy egy rádióriporternek nehezebb azt mondani, hogy jó, akkor holnap Ausztriába csinálom.
Az biztos, csak hogy amikor megkérdezték a külföldre szándékozó orvosokat, hogy mi miatt akar kimenni, akkor az egy harmada se mondta azt, hogy anyagi okokból.
De azért az is ott van.
Is. De miért nem jönnek haza? Most már egyébként egy 40 éves gyakorlattal rendelkező orvos elég szépen keres. Ne. De nem jön haza, mert azt mondja, hogy az az osztály, ahova dolgoznom kéne menni, ott milyen körülmények vannak, az a kórházi menedzsment, az hogy szervezi a munkát, hogy hány nővér van egy osztályon, hogy nyáron be kell zárni az egyik részleget, mert nem tudják kiadni a három műszakot a nővérekből, és ezért nem lehet beteget fölvenni. Szóval olyan körülmények vannak, hogy az már sokkal deprimálóbb az orvosok számára, mint az, hogy...
De ez is részben pénzkérdés. Tehát az, hogy leszakad a plafon, meg nem tudom, micsoda, ezek azért nem működik a lift, és nincs fertőtlenítőszer, ezek azért részben pénzügyi dolgok.
De amikor leszakad a plafon egy városi kórházba, vegyük azt mondjuk, hogy Szentesen, és régen a városi kórház az városi kórház volt, akkor a kórházigazgató, hogyha nem tudta megoldani a saját gazdasági műhely karbantartó kapacitásával, akkor telefonált a polgármesternek, hogy polgármester úr vagy polgármester asszony, itt gondok vannak, leszakadt a műtőbe a plafon, és nem tudunk műteni, vagy elromlott a röntgengép, vagy elromlott a lift. Egy polgármester mibe volt érdekelt, hogy működjön az a kórház? Magyarul pénzparipát, fegyvert tolt oda, hogy addig is valami legyen, valami működjön. Most mi van? Fölhívja a kórházigazgató a megyei kórházat, aki a koordinátor, hogy hát leszakadt a plafon. A megyei kórház megfelelő embere jogosult a pénzügyminisztériumhoz tartozó közbeszerzési és ellátó főigazgatóságnak továbbítani ezt a panaszt, ahol Budapesten a Vágány utcába, és onnan intézkednek, hogy majd
Mészáros Lőrinc menjen le, és csinálja meg.
Ha van rá pénz, vagy ha nincs pénz, akkor azt mondja, hogy jó, hát akkor most egy kicsit várjatok, addig a betegeket átirányítjuk mondjuk Szegedre, hogyha már Szentesnél tartottunk. Igen, ám csak a szegedi klinikán ettől nem lett több nővér, nem lett több orvos, nem lett több vizsgálati szám. Magyarul egy már túlterhet rendszerre még ráindított még 10-20-100 beteget, miközben Szentesen a műtőkapacitás a rendelőintézetbe, amit meg tudnak csinálni, megcsinálnak, a többit meg ülnek és adminisztrálnak, vagy beszélgettek, vagy ki tudja, vagy elküldik őket szabadságra. Tehát nem érdeke nincs érdekeltsége se a kórházi menedzsmentnek, se a megyei kórház menedzsmentjének, hogy így mennek a dolgok. Holott ugyanannyiba kerül két hónap múlva is megcsináltatni azt a plafont, mint hogyha azonnal hozzálátnának. Tehát nincs meg ez a gondosság, nincs meg ez az érdekeltség az egészségben, és ez nagyon lejön.
De lehet, hogy most a Szentesi nem biztos, hogy jó példa, mert ez egy viszonylag nagy település, de lehet, hogy a Szentesi kórházat, vagy valamiként be kell zárni úgy, ahogy van, nem kell vele foglalkozni, sokba kerül, nem kell ennyi kórház, Igen, menjenek Szegedre, a kicsit is bonyolultabb ügyekben, mert ott lesz elég szakember, lesz elég gyakorlat arra.
Ez valóban, amikor a motoros neki megy a falnak, és a Szentesi kórházból egy remek jó baleseti sebészet működött, ami
nem
volt.
Nem biztos, hogy a Szentesi például.
Jó, de ezt bárhol elmondhatom, vagy valakinek infarktusa van, akkor nem mindegy, hogy mikor kapja meg azt az ellátást, mikor kerül műtőasztalra, vagy akár egy kardiológiai ellátásra, mert hogyha a szegedi klinikát megterhele Makó, Vásárhely, Orosháza felől is mindenfelől, akkor ott lesz olyan tömeg, és ott lesz olyan zsúfoltság, hogy az már a betegellátásnak a rovására fog menni. Tehát megfelelő számú, és engem mindig László Imrével együtt azzal vádolt a kormánypárti média és a médiának csúfolt társaság, hogy mi be akarjuk záratni a kórházakat. Mi soha nem mondtuk azt, hogy be kell zárni a kórházakat. És mindig én a várpalotai példát mondtam, amikor Várpalotán megszűnt ugye az ipar, megszűnt az iparnak ez a szponzorálási lehetőség, hogy a Várpalotai Kórház azért elég rendesen kapott ott a alumíniumipartól pénzeket, mind bérre, mind fejlesztésre, mind működtetésre, és egyszerűen elszállingóztak, és megöregedtek, nyugdíjba mentek az orvosok. Tehát egy sebészetet be kellett zárni, mert nem volt sebészorvos. Egy ideig jártak le Budapestről, cserélgették, de ez egy ideiglenes megoldás volt, és akkor volt egy megyei tiszti főorvos, aki azt mondta, hogy üljünk már le. Várpalota ott van Székesfehérvár és Veszprém között félúton. Meg kéne építeni államfele mutogatva kétszer kétsávos utat, hogy mondjuk a mentő gyorsan
mondjuk
tudja.
Mondjuk többé-kevésbé megépít.
Megépítették. Igen. Ezért mondom, hogy ez jó példa. És sorba vették a két város, vagy két megyei kórház menedzsmentjével, a két megyei város mentőszolgálatával, és az önkormányzatokkal, hogy mi az a funkció, amit egy jól felépített, felszerelt kórházba meg lehet csinálni, meg kell csinálni, és mik azok a betegek, akit viszont rögtön vinni kell megfelelő helyre. Tehát ha valaki Várpalota környékén mellkasához kap, fulladni kezd, és úgy néz ki, mintha szívinfarktusa lenne, és lehet, hogy szívinfarktusa van, akkor be se viszik Várpalotára, be se viszik Veszprémbe, hanem Balatonfüredre viszik, vagy Székesfehérvárra viszik, ahol rögtön ki tudják nyitni az elzáródott koszorúerét. Ezért egy várpalotai lakosnak azzal, hogy kvázi megszűnt a kórház, nagyobb esélye van az életbe maradásra, mint mondjuk, ha ott kínlódnak egy kórháznak a működő képességével.
Komáromi Zoltán, orvos, DK képviselő a vendégünk. Igen, nagyobb esélye van, főleg, hogyha jön mentőautó időbe.
Na, ez az. És a mentőszolgálatnak ez a fajta vezetés, ami most van, szóval ez több ember életét veszélyezteti, mint a bármilyen világjárvány. Szóval az, hogy Budapesten a mentőszállítást úgy tudják megszervezni, hogy naponta 25-30 vidéki kocsit fölrendelnek személyzettel együtt, és azok végzik a betegszállításokat, majd este hazamennek, ami egyébként a vidéki mentő dolgozóknak jó, mert túlóra pénzt kapnak, szabadnapot kapnak, érte? Tehát
itt vannak Pesten.
Csak nekünk kicsit sokba kerül, mert ugye Mezőhegyesről fölhozni egy autót Budapestre, és utána visszaküldeni, ez egy fölösleges benzinköltség. Az idő alatt egyébként a mentő dolgozók ülnek az autóban, és nem beteget szállítanak, és nem beteget látnak el, és ezért van az, hogy egy hónapja sem, amikor ezek a nagy melegek voltak, itt a kerületben, a Rózsa utcában, látom, van egy kis tumultus a járda mellett, megálltam, segítek, ott feküdt egy idős úr, egy kicsit furcsán kitekeredett végtagokkal, eszméletlenül, mi történt? Ők csak azt látták, hogy végzuhant a járdán. Hát jó, akkor hívjuk mentőt. Azt mondjuk, már megtették, mikor 5 perce. Hát akkor vártam még 5 percet, 5 perc, szóval fölhívtam a mentőket. Két kapcsolás, ugye, mert előbb Miskolc, aztán a Markó utca. Hát ők tudnak róla, de nincs autó. De mondom, itt fekszik az 50 fokos flaszteron, nem merjük megmozdítani, mert lehet, hogy eltört a lába. Tehát az ember óvatos még, hogyha esetleg
volt
van is.
Volt mentőorvos.
Tehát 4-5 évet azért eltöltöttem a mentőszolgálatnál. Na most ezután 10 perc újabban telefonáltam, majd harmadik 10 perc után, magyarul 35 perccel azután, hogy megérkeztem, fölhívtam Györfi Pál mobilszámát. Nem ő vette föl egy munkatársa, mondtam neki, hogy ez szégyen, hogy Budapest belvárosába, Király utca, Rózsa utca sarkán 35 perce várunk egy szállítókocsit, mert abban van vákummatrac, berakják a kocsiba, és beviszik a kórházba, majd ott a röntgen eldönti, hogy van-e lábtörése, vagy nincs. De eszméletlen volt, hogy most cukorbeteg vagy részeg, azt én nem tudom eldönteni. De el kell látni. És gyakorlatilag 50 perc alatt ért ki a kocsi. Na most erre a rendszerre mindenféle személyzeti fejlesztés nélkül most ráengedik október 1-től a budapesti orvosi ügyeletet. Úgy, hogy a budapesti és a szakmához értő orvosi kamara és a budapesti házi orvosok berzenkednek ellene, mert rosszul van előkészítve, mert rossz számokból indulnak ki. Egy példa. Azt állítja a mentőszolgálat főigazgatója, hogy budapesti házi orvosoknak a 80%-a az délután 4 órakor befejezi a munkát. Mi meg megnéztük a statisztikát, 80% az este 7 és 8 között fejezi be a munkát, mert Budapesten van 8-tól 12-ig, és délután 3-tól 7-ig, vagy 4-től 8-ig rendelés. Mikor lesz Budapesten ügyelet? Mikor kezdődik? 16 órakor. Magyarul kijön a jogszabály, hogy a házi orvos a rendelési időn kívül rendelkezésre kell állnia, tehát reggel 8-tól, aki délutános, az reggel 8-tól 16 óráig rendelkezésre áll, tehát föl kell venni a telefont, hogyha a körzetéből érkezik egy hívás, mert most jelenleg, és ez volt egyébként a kérése az orvosi kamarának is, meg a házi orvosoknak is, hogy legyen egy háttér 24 órás orvosi ügyelet, mert az most van. Ehelyett nem, csak 16 órától 22 óráig lesz. Magyarul 16 óra rendelkezésre állás után ledolgozza 4 óráját úgy, hogy közben dolgozik egy ügyelet mögötte értelmetlenül. Mi lesz a következmény? Előre el lehet mondani. Házi orvosok be fogják adni, hogy ők szeretnének 8 órát dolgozni, tehát akkor 8-tól 16 óráig lenne nekik rendelkezési állás és rendelési idő, és 16 órától meg úgyis átveszi az ügyelet. Mi történik azzal, aki dolgozik, munkaideje van, munkahelye van, és mondjuk 4 óra után szeretné a cukorbetegségét, vagy a hipertóniáját, vagy akár csak a lumbágóját a házi orvossal gyógyítatni? Kénytelen az ügyeletre menni, vagy kénytelen az SBO-ra menni? Magyarul a házi orvosi délutáni műszakot kiüresítik, pénzt nem spóroltunk meg vele, egy egyszerű szervezeti átgondolással sokkal hatékonyabbá lehetne tenni. Ráadásul a budapesti házi orvosok azt javasolták, hogy legyen egy olyan háttér ügyelet, ami reggel 8-tól 2-ig és 2-től 8-ig tartja a frontot, és 8-tól legyen ügyelet tulajdonképpen, mert elég akkortól, és ebben még szívesen is részt vennének. Most valakit csak úgy lehet beosztani ilyen 16-tól 22 órás ügyeletbe, hogy ő egyrészt aznap nem délutános, másrészt következő nap délutános.
Ja, igen.
Mert ugye ügyeletről lelép, akkor kellene egy 8 óra, 11 óra pihenőidő, amit egyébként éppen most terveznek megszüntetni. Ez is egyébként egy zseniális történet, hogy megkínálják az orvosi kamarát egy olyan törvényjavaslattal, amit idén nem akarnak beterjeszteni, de megtesztelik, hogy mit mondanak rá az orvosok, és amikor háborognak, akkor a miniszter kiáll a kamerák el, és azt mondja, hogy álhíreket terjeszt az orvosi kamara, holott csak a minisztériumi papírt olvasta föl. Hát
nyilván egy csomó dologban szorult helyzetben vannak, mert kevés az orvos, kevés a szakdolgozó, akkor meg kell próbálni több teljesítményt kis sajtolni azokból, akik még vannak.
Meg kell próbálni szakembereket megtartani a pályán, és rávenni fiatalokat, hogy válasszák ezt a pályát. Ha önnek van egy 13 éves gyereke, aki nem akar atomfizikus lenni, és nem akar, mit tudom én, orvos lenni, de az egészségügyben nagyon jó el tudná képzelni. Ön is, meg esetleg őnek is kedve van hozzá. Elküldeni ma egy egészségügyi szakközépiskolába? Hát mint ez perspektívikus szakmai választás? Én nem. Én válaszolok, én nem.
Én nem vagyok benne biztos, hogy nem. Egyrészt tudom, hogy egy gyereket nem lehet küldeni, oda megy, ahova akar.
Jó, de.
Másrészt engem is a nagymamám rá akart venni, hogy legyek orvos, aztán tessék, mi lennem.
Viszont én nekem van nagyon sok jó ismerősöm, és nagyon jó szakemberek, akik a múlt évezredben, a 60-as, 70-es években egészségügyi szakközépiskolába érettségiztek, olyan színvonalon, hogy olyan fölvették őket az egyetemre, jó minőséggel elvégezték az egyetemet, és kiváló szakemberek lettek. Tehát a múlt évezredbeni egészségügyi szakközépiskolai képzés vidéki városokban is olyan színvonalú volt, ahonnan lehetett akár tovább menni, de ha csak azt nézem, hogy minden évben egy kisvárosba, két osztályba végzett 40-50 gyerek, és ebből mondjuk 30-35 beáll dolgozni szakdolgozóként az városi kórházba rendelőintézetbe, akkor látjuk, hogy volt utánpótlás.
Most, nem lehetett például külföldre menni, meg sok minden más volt.
De Magyarországon biztonságosabb volt betegnek lenni, mert hogy egy kisvárosi kórházba, maradjunk Szentesnél, azt ismerem, az a szülővárosom, egyetemi magántanári pozíciókat kaptak az ottani főorvosok. Tóth Csaba professzor úr, aki a debreceni klinikán gyakorlatilag rendbe tette az urológiát, és egyébként ez a fibroszkópos, tehát a endoszkópos vesekőeltávolítás és veseműtéteknek az atya volt Magyarországon, ő a Szentesi Kórházba kezdett urológusként dolgozni, és onnan érte el ezt a fokozatot, hogy gyakorlatilag nem volt szakemberhiány, sorba kellett állni. Amikor én végeztem 80-ba, volt egy olyan gondolatom, hogy Szentesre megyek dolgozni, nem volt hely, mert minden állás be volt töltve.
De ez az idő elmúlt.
És most meg működik egy darab fülorgégésszel a Szentesi Kórház fülorgégész, és ő rohangált a kórházi osztály és a rendelő között, hál' Istennek bezárták a fekvőbeteg intézményt, és azt mondja a Szegedi Klinikai Központ illetékese, hogy nincs is szükség egy 80 ezres lakos, mert Csongrád, Szentes, Kunszentmárton, tehát van egy 80 ezres populáció, nincs szükség arra, hogy fülorgégészeti fekvőbeteg osztály legyen, nem azt mondja, hogy nincs szakember, mert nem tudunk szerezni, bezárták a szülészetet, és nincs szükség Szentesen szülészetre. 80 ezer emberből a szülészeti eseteket Vásárhelyre és Szegedre, meg Orosházára viszik, szóval ez egy szervezetlenség, hogyha a megyei kórháznak ellátási felelőssége van, akkor igenis a megyei kórház igazgatójának ki kellene küldeni. Most már ki lehet rendelni valakit, de ennek a kirendelésnek értelme lenne. Csak adni kéne normális szállást ott neki, vagy egy garzonlakást, megfelelő fizetést, és még kedvük is lenne fiatal orvosoknak elmenni azért, mert ott tudnának dolgozni. Ismerek olyan sebész kollégát, most már azóta sajnos meghalt, aki a Szegedi Klinikán odaállt Petri professzor elé, és azt mondta, hogy professzor úr, én szeretnék elmenni Orosházára operálni. Küldjön ki engem oda. És elment, és egy évig Orosházán szétoperálta magát, mert ott nem volt elég orvos. Én amikor visszaért egyetemre, éppen akkor volt professzorcsere, és az új professzor, aki egyébként egy budapesti kórháznak volt a főorvosa, osztályvezető főorvosa előtte, azt mondta, hogy János, pályázd meg az állásomat. Az az osztály, azt egy gyönyörűen el fogod tudni vezetni. Mert látta, hogy micsoda rutin szerzett egy év alatt, hogy ő ki volt. Na most ugyanezt meg lehetne csinálni itt is, csak rendszerbe kéne gondolkodni, meg azt kéne nézni, hogy az országban működjön az egészségügy, és ebben érdekeltek kéne
lenni. Van egy olyan népszerű magyarázata annak, ami történik, hogy a magánegészségügy felé szeretnék tolni. Mert hogy hatásában ez történik, azt látjuk, de hogy ez egy szándékos dolog, mert ott pénz akkumulálódik, és tudom, hogy azt szokták mondani, hogy egy csomó mindent nem lehet megcsinálni, mert nagy szívműtétek biztos még jó ideig nem lesznek. De egy csomó mindent áttolnak oda. És akkor ott lesz, ott pénz van, üzlet van, hát látjuk, hogy 10 milliárdokat tesz az állam abba, hogy nem tudom, kicsoda Csányi Sándor magánkórházat csináljon.
Ez az aljasság, hogy amikor nincs pénz az egészségügy, állami egészségügy működtetésére, akkor szórjuk ki a pénzt Csádba, meg külföldre, kórházakat építünk akárhol, meg a magán egészségügyben adunk vissza nem térítendő támogatásokat, holott tudni kell azt, hogy a magánellátás gyakorlatilag kimazsolázza az egészségügyi ellátásból azokat a dolgokat, ami jól fizet, ami jól finanszírozott. Na most az, hogy valakinek fáj a hasa, és megcsinálják, mert hogy nem jut hozzá, hogy ultrahangra, CT-re elmenjen az állami rendszerbe, súlyos tízezreket kivizet azért, hogy megnézzék, hogy miért is fáj az ő hasa, és kiderül, hogy vastagbélrákja van. Abra pillanatba kerül vissza az állami egészségügybe, tehát ahol igazán költségek vannak egy műtétnél, hogy megcsinálják tisztességesen azt a hasi műtétet, hogy utána a beteg mondjuk jó lenne, ha nem kapna kórházi fertőzést, hát utána a kemoterápián vagy besugárzáson átessen, ez rohadt sok pénzbe kerül, na most ezt már az állam csinálja, de ami egyébként jól, hogy mondjam, hozott volna a konyhára, azt meg kiszerveztem a magánellátásba. És azért akárhogy is vesszük, 10-12%-a a járóbeteg ellátásnak történik a magánellátásba, tehát még volumenében sem akkora, hogy át tudja venni a dolgot. Viszont... Viszont... hogyha ezeket a nyugdíjas orvosokat, meg a gyakorlott orvosokat sokat piszkálják, akkor ők fognak átmenni főállásba, magánba, abban a pillanatban, abban a kórházban, rendelőintézetben megszűnik az ellátás. De
én ezt kérdezem, vagy most ezt több is, mint kérdezem, hogy mint hogyha erre menne a dolog.
Na, de ez aljas, ez tisztességtelen és, ja, és aljas dolog. Én legalábbis nem tudom ezt elfogadni, és én szerintem, aki egész életébe fizette a TB járulékot, az joggal várhatja el, hogy az állam, akinek egyébként ellátási kötelezettsége van ebben is, az internet szolgáltatásban, az úthálózat fenntartásában, a tömegközlekedésben, mondhatnék még ilyen, az iskolarendszerben, nem teheti meg, hogy annyira leszűkíti az állami kapacitásokat, hogy gyakorlatilag nem tud hozzáférni a beteg.
És azért de mégis azt is megteszi, mégis megteszi.
Mert hagyjuk.
De ez egy visszafordítható folyamat, tehát mindegy, lesz egy másik kormány mondjuk, aki komolyan veszi az egészségügyi dolgokat, vagy nem nyerészkedni akar feltétlenül ezen a dolgon, akkor ez gyorsan meg tud változni?
Ehhez azért kell egy megfelelő átlátó képesség és egy megfelelő gyakorlat, mert az, hogy körbefutok 40 kórházon egy hőmérővel, és megmutatom, hogy leszakadta a WC csésze, az nem jelenti azt, hogy szakmai koncepció van arra, hogy ezt az egészet fölépítsük.
De
hogyha egy olyan kormány kerülne hatalomra, aki tudja, hogy mit kell csinálni az oktatásba, hogy megőrizzük a tanárokat, hogy legyen kedvük dolgozni, hogy a gyerekeknek nem az legyen a legnagyobb problémájuk, hogy le kell adni az iskolába a mobiltelefont, vagy nem, mert ezek ilyen teljesen abszurd gumicsontok, akkor az egészségügyi ellátást is át lehetne alakítani. Mentőszolgálatostól, védőnőstől, háziorvosostól, rendelőintézetestől.
Most csak 4 percünk maradt, úgyhogy nem biztos, hogy ez elég lesz erre. Tehát azt gondolom, hogy szakembert lehet venni.
De szakembert
van. Tehát az a cél, hogy az oktatás magas színvonalú legyen, nem egy nagy dolog, azt mondjuk, hogy 16 éves korodban ne hagyd el az iskolát, hanem maradj. Tehát pár ilyen nagyon átlátható lépést lehet tenni, igenis a ultrahangra sorra kerüljél, mondja az ultrahangos nő, hogy hát magánból, hogy hát ő tudná ezt csinálni állami finanszírozásból is, de ott csak 4-et csinálhat egy nap, pedig tudna 12-t is. Tehát ezeket meg lehetne csinálni, tehát nem a szakértelem hiányzik ehhez, hanem valamilyen okból azt gondolják, hogy jobb, hogyha nekik, vagy valakiknek, hogyha így csináljuk. Igen. A gyerek hülye marad, hogyha az is...
De politikai döntéseken, igen, múlik egy ország, aha, működése, és hogyha ezt a politikai döntést olyan emberek hozzák, akik nem értenek az adott területhez, ráadásul saját magukat körbeveszik olyan baráti és szakértői idézőjelvet, a szakértői körre, akik szintén nem értenek hozzá, akkor ez tragédia, és ezt látjuk most már 15 éve.
De érthetnének, ezt próbálom mondani, hogy lehet, hogy
de mitől okosodna meg Pintér Sándor vagy Takács,
hát,
Péter?
Pintér Sándor nem, de hogyha már nagyon okos ember, csak nem ez a szakmája, hogy ha azt gondolná, hogy egy jól szervezett egészségügy legyen, akkor ismerünk olyan embert.
De ez egy politikai döntés kell. Igen. És ezt mondom, hogy nem, nincs bátorság arra, hogy meghozzanak egy politikai döntést, mert ez nem egy nap alatt fogja rendbe tenni az egészségügyet, de hogyha megfelelően kezdenek hozzá, akkor a lakosság körülbelül fél év múlva már érezné a hatását, hogy itt valami történt az én érdekemben. Mert soha nem az egészségügyi ellátórendszer érdekeit kell nézni, hanem az ellátott beteg, az ott élő lakosságnak az érdekeit, és ahhoz kell szabni a kabátot, nem pedig fordítva.
Hát igen. Köszönöm szépen Komáromi Zoltán orvosnak, a DK parlamenti képviselőjének. Önöknek pedig köszönöm szépen az egész reggeli figyelmet. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak Králkevi, Lantai Miklós, Balogh Kármen, és a szerkesztő, akit volt velem a stúdióban, Herskovics Eszter. A híreket Kemény Dánieltől hallották és hallják. Dés János voltam. A viszont hallásra.